A férfi, mintha csak kitalálta volna a gondolataimat, így szólt, nem téved, valóban Megré főfelügyelő vagyok.
Ó,
de ez már hiba volt. Ezt a mondatot Megré soha ki nem ejtette volna a száján. A lánynak viszont föltétlenül meg kellett magyaráznia, mégpedig hihetően, hogy miért kezdtek rögtön beszélgetni egymással. Mindazonáltal a Désiré tulajdonosa, aki mindvégig ott ült a közelben, kellemetlen tanú lehet. Egyébként a tulajdonos még csak föl sem állt, amikor a főfelügyelő belépett. Csupán egy pillanatra emelte föl a fejét az újságból, vajon egyáltalán miért tartott nyitva? Talán csak megszokásból? Vagy azért, hogy egyedül békességben elolvashassa az újságot, és ne kelljen a felesége mellett feküdnie? Nem tartozom azok közé a lányok közé, akik futnak a hírességek és a sztárok után, autogramot kérnek tőlük, nagybátyám épp elég hírességet fogad odahaza minden héten. Most mégis elégedett voltam, hogy közelről láthatok egy nyomozót, méghozzá éppen azt, akiről a legtöbbet beszélnek. Nagyobbnak és főként kövérebbnek képzeltem, de már az első pillanatban az lepett meg legjobban, hogy milyen jókedvű, és már akkor arra gondoltam, talán ivott néhány pohárkával. Hát már megint. Megrének erről ismét eszébe jutott az a nevezetes este Pardonéknál. Valósággal nevetséges, hogy az akkori beszélgetésük milyen jelentős lett számára. Azzal vádolják, hogy ivott. És ma is ivott 2 konyakot, méghozzá 0,5 decit. Tanú rá a kávéházi pincér. És most is itt van 2 üveg sör a tálcán. Csak azért is töltött magának egy pohárral, dühösen fölkapott egy szendvicset, belearapott, de rögtön vissza is tette, nem volt éhes. Hogy mind jobban és jobban belemerült ebbe a valószínűtlen történetbe, egyre dühösebb lett. Főszerepet kapott benne, de még nem látta világosan, mit is jelent ez a szerep. Álmunkban pontosan tudjuk, hogy nem valóság, amit látunk, még ha valóságnak hisszük is addig, amíg álmodjuk. Az ébredés nyomban végét veti a bizonytalanságnak, de most maga a valóság volt bizonytalan és összefüggéstelen. A főfelügyelő nem aludt, nem álmodott, nem valami ismeretlen személy történetét olvasta, nem is egy elmebeteg elbeszélését. Ezt a vallomást személyesen a rendőrfőnök adta át neki, nagyon is hivatalos irat volt tehát. Ráadásul a rendőrfőnök el is hitte ezt a vallomást. Lehet, hogy végül maga Megré is elhiszi? Most felidézte mindazt, ami a bisztróbeli jelenet előtt történt. Újra hallotta a telefoncsöngést, azután a lány hangját, látta saját magát, amint a sötétben hallgatja ezt a hangot, közben azon tűnődik, hogy letegye a kagylót. Végül Madame Megré meggyújtotta a lámpát az ágy fejénél, és megkérdezte, ki az? A főfelügyelő válasz helyett vállat vont, és tovább figyelt a szaggatott, könyörgő hangon előadott mesére. Akkor még szilárd talajt érzett a lába alatt, otthon volt abban a szobában, amelyben már több mint 25 esztendeje élt, ott volt mellette a felesége teljes valóságában. Madame Megré odaadta azt a pipát, amelyiket este nem szívott végig, és meggyújtott egy szál gyufát. Az asszony tudta, ha a férjét fölverik álmából, szívesen szív néhány slukkot, hogy egészen magához térjen. Ebben az irodában is régen dolgozott. Ezt is valóságosnak hitte, de most már egyre kevésbé látja annak. Ki tudja, mi lesz majd, ha elküldi a rendőrfőnöknek saját beszámolóját. Mit is mondott ez a mindenható nagy főnök, aki 2 évvel ezelőtt beígérte a tisztogatást Párizsnak, aki minden reggel ott teniszezik a Roland Garrosban. Korán sem haragszik, a közben lefényképezik, mellesleg szólva a rendőrfőnök rossz indulatú volt, és igazságtalan, amikor a főfelügyelő hírnevét vette célba. Megré soha semmit nem tett azért, hogy híresség váljék belőle, és egyáltalán nem örült neki. Hányszor, de hányszor nehezítette meg a nyomozást, hogy úton útfélen fölismerték. Talán az is az ő hibája, hogy az újságírók egész legendát szőttek körén, a mindegy, hol is tartott. Ja igen, a rendőr főnök valami ilyesmit mondott, tehát egy ismeretlen nő elmesél egy megindító, de kevéssé valószínű történetet, maga erre az éjszaka kellős közepén fölkel az ágyból, és hanyat homlok rohan abba a bisztróba, amelyet az ismeretlen megnevez. Önnek a gyilkossági csoport főnökének nem jutott eszébe, hogy odaszóljon a legközelebbi rendőrkapitányságra, és valamelyik nyomozóra bízza az ügyet. Volt valami igazság abban, amit a rendőr főnök mondott. Bizonyíték rá, hogy Madame Megrét is körülbelül ugyanez foglalkoztatta. Ugyanezt kérdezte tőle. Miért nem valamelyik nyomozót küldöd oda? Hát azért nem, mert az ügy nem volt egészen tiszta, mert volt valami összeférhetetlen azok között, a tények között, amelyeket a vonal másik végén elmondtak neki. 1-0 rendőrfőnök javára egyébként Megré már nem őre haragudott, már nem akarta megismertetni az öklével, hiszen csak eszköz volt ebben a játékban, és őt is ugyanúgy átejtették. Kiitta a sört, újra teletöltötte a poharát, és oda tette maga mellé. Pipára gyújtott, és csak aztán folytatta az olvasást. A főfelügyelő fehérbort rendelt, a tulajdonos megkérdezte, hogy palackosat hozzon-e, Megré igennel felelt, hoztak is neki egy kis üveg bort és egy poharat, engem is kínál, de én visszautasítottam azzal, hogy éppen most ittam kávét, már nem emlékszem pontosan, hogyan tért rá az ajánlatára, valahogy így vezette be. A legtöbb embernek hamis elképzelései vannak a mi mesterségünkről, lemerném fogadni, hogy magának is. Én csak a kihallgatásairól hallottam, hogy végül mindig sikerül a vallomást kicsikarnia. Igen, de ez már a nyomozás végét jelenti. Valójában a rutin munka a fontos, most például egy veszélyes gonosztevő nyomában vagyok, és majdnem biztos, hogy valamelyik bárban fogom megtalálni itt a környéken. Nicole telefon meséje a barátnőjéről, és az aljas Markóról fellengzős volt ugyan, de sokkal elfogadhatóbban hangzott, mint azok a mondatok, amelyeket ebben a történetben Megré szájába adott. Ha kedvét leli az ilyesmiben, tartson velem. A főfelügyelő felállt, biztos volt benne, hogy elfogadom az ajánlatát. Apró pénzt dobott az asztalra, én is rendezni akartam a számlát, de a tulajdonos megnyugtatott, hogy már el van intézve. A főfelügyelővel együtt léptem ki az utcára. Nem várják a szülei? Kérdezte. Nagybátyám nem nyugtalankodik, ha később megyek haza, megbízik bennem. Hát akkor jöjjön. Úrá lett rajtam a kíváncsiság. Emlékszem, hogy végigmentünk a Rue Jacobon, majd egy kis utcába értünk, a nevét elfelejtettem, bementünk egy bárba, igen sokan voltak odabenn, ott szorongtak a pult körül. Én főleg az arcokat vizsgálgattam, és találgattam, hogy vajon az a bűnöző, akit a főfelügyelő keres, a vendégek között van-e. Megré egy poharat nyújtott felém, viszki volt benne, egy darabig tétováztam, de mivel a kávét keserűen ittam, és ráadásul hagytam kihűlni is, most szomjas voltam, és elfogadtam az italt. Gyanítom, hogy amikor nem figyeltem oda, Megré megint töltött nekem, így megittam a második pohárral is, abban a hitben, hogy még mindig az elsőt iszom. A bárban szorosan egymás mellett állt, mindenki meleg volt, és a helyiséget ellepte a füst. Jöjjön, mondta a főfelügyelő, itt csak két érdektelen strici volt, azt az embert másutt kell keresnünk, inkább hazamennék, mondtam. Szálljon rá még egy fél órát, és meglátja, hogy egy szenzációs letartóztatás szerencsés szemtanúja lehet, amelyről holnap első oldalon számolnak be az újságok. A történet hihetősége érdekében ez is szükséges volt, hogy a főfelügyelőnek legyen elég ideje leitatni a lányt. Ráadásul Nicole-nak itt homályosabban is kellett fogalmaznia, nehogy a leírás nyomán meg lehessen találni azokat a helyeket, ahová Megré állítólag magával vitte őt. És a két történetet, bármennyire hamis volt egyik is, másik is, úgy kellett fölépíteni, hogy fedjék egymást. Valóságos támpontoknak többé-kevésbé meg kellett egyezniük. A második szórakozó hely valami alaksorban volt, jazz játszottak, sokan táncoltak is. Nem ismerem a Saint-Germain-de-Pré pince mulatói, de gondolom ez is az lehetett, a főfelügyelő megint itallal kínált. Akkor már nem voltam a magam ura, éreztem, hogy reszketek, és azt gondoltam, egy pohár ital majd rendbe hoz. Ami ezután történt, egyre homályosabb, és bizonyos dolgokra egyáltalán nem emlékszem. Az utcán a főfelügyelő karon fogott, később pedig azzal az ürüggyel, hogy többször majdnem elestem, átfogta a derekamat, igyekeztem eltolni magamtól, akkor bementünk egy kapun, Megré egy gyéren megvilágított folyosón vezetett végig, egy borotválatlan, őszhajú öregemberrel beszélt valami kis ablakon keresztül, aztán egy szűk lépcsősorra emlékszem, piros prüsszőnyegre, számozott ajtókra és arra, hogy a főfelügyelő kulccsal kinyitja az egyik ajtót. Gépiesen tiltakoztam, nem akarom, ő nevetett, akkor már benn voltunk az egyik szobában, ott álltunk az ágy mellett. Hagyjon, vagy kiáltok, esküdni mernék, hogy erre azt felelte, elfelejti, hogy a rendőrség én vagyok. Majdnem minden részlet igaz volt, az utolsó mondatot leszámítva. És persze a lány egyáltalán nem vergődött Megré karjaiban, na meg az sem volt igaz, hogy Megré bárról bárra vonzolta volna, és egy